Köszöntök mindenkit, Molnár Brigitta vagyok. Székesfehérvárról érkeztem, előadásom témája pedig a mohai tégfelőzés, amely egy farsangvégi alakoskodó népszokás. Elsőként a szokás eredetéről és a szereplőkről fogok beszélni, később a szokás menetéről, korszakolásáról, legvégül pedig összegzem kutatásom eredményeit. Elsőként a moháról szólnék néhány szót. A Fejér megyei moha község Székesfehérvártól északnyugatra, körülbelül 10 km-re található a Múriárokban. A néprajzi szakirodalom a vértesajához sorolja ezt a területet. A farsangi ünnepkör vízkeresztől hamvazószerdáig tart, a népszokások zöme pedig farsang utoljára esik, ugyanígy a tikverőzés, amely húsvéti kedden kerül megrendezésre. A mohai tikverőzésen is a lányok és asszonyok termékenység varázslása jutott kifejezésre, de meghatározó szerepe volt a szórakozásnak, a játékösztön megnyilvánulásának, illetve kiváló ismerkedési lehetőséget biztosított a fiataloknak. A farsang ünnepkör legjellemzőbb eseménye szerte Európában a gyakran tiltott jelmezett állarcos alakoskodás volt. A tikverőzéshez hasonló farsangvégi népszokások a 20. század elején még a Kárpát-medencében számos területen általánosak voltak. A paraszti kultúra felbomlásával ezek azonban jó részt megszűntek, és csak az írott források, a néprajzkutatók leírásai vagy az emlékezet segítségével rekonstruálhatók. Más részük a folklorizmus jelenségeként felújított újra tanulsz játékként éltek. A tikverőzés azért egyedülálló, mivel nem zárul a politikai és társadalmi körülmények megváltozására, és a fennmaradása sem az újrakezdésnek köszönhető. A tikverőzés eredetéről keveset tudunk, de gyökerei feltehetőleg ó-európai hagyományokra nyúlnak vissza, amelyeket Itália és német hatásokra vettünk át. Széles körben elterjedt nézet az a faluban, miszerint a tikverőzés mindig csak mohán létezett. Egy másik valószínűbb elgondolás szerint a szomszédos Iszka-Szentgyörgy lakóitól vették át a mohaiak ezt a szokást, és ennek lehet valóság alapja is. Annyit tudunk, hogy a szokás első írásos említése 1961-ből származik, amikor Barta Tibor újságcikket írt Pesovár Ferenc néprajzkutató gyűjtő útjáról. A mohai tikverőzés résztvevői moha teljes lakosságát és azokat a személyeket értem, akik a szokás lezajlásának idején mohán tartózkodnak. Így két csoportot lehet elkülöníteni, az alakoskodókat, illetve a nézőket, de nem húzható közéjük kénesekre. A tikverőzés szereplői mindig nőtlen férfiak, középiskolások, mindegyik szereplőnek jellegzetes feladata, öltözéke, illetve meghatározott helye van a menetben. Négy különböző szereplőt különböztetünk meg, a szalmatörököt, a kéményseklőt, két lánynak beöltözöttet és egy tucat rongyos ruhás bohócot. A bohócok a legkedveltebb, de ijesztőbb szereplő. Korábban kódisnak, bolondnak, rongyosnak is nevezték őket. Minden évben 10-17 legény öltözik be bohócnak, ketten közülük kísérő bohócok. A jelmezt a fényképek és saját tapasztalataim segítségével el is készítettem. A bohócok a kezükben egy óriási fúkosbotot tartanak, amivel ijesztgetik a látogatókat. Nem viselkednek a társadalmi elvárásoknak megfelelően, a csintevés néha még a durvaság is jellemző rájuk, így a farsangi létszabadságát reprezentálják. Ha egy ismerős házához érnek, akkor bemennek a tyúkolba, tojást rabolnak. Legfontosabb feladatuk azonban a kormozás. Ez korábban szimbolikus cselekedet volt, a termékenységet segítette elő. Napjainkban azonban már bekormozzák a lányokat, a férfiakat, sőt még a házi állatokat is. Hogyha egy ismerős házhoz érnek, akkor pedig megpihennek, és megbeszélik, hogy merre menjenek tovább. A magyar népi színjátékokban gyakran szerepel a férfi-női ruhacsere, ez jelentkezik a mohai játékban is, hiszen a két legfiatalabb legény lányruhába bújik. Korábban, amíg szépen felöltöztek, a viseletük a helyi jellegzetességét igazodott, napjainkban azonban már szedett fel ezt az öltözőt, és az ő állarcukat is elképzelhetnek. A lányoknak csak a tojást kell a karjukban tartott kosárba gyűjteniük. Az ősi átmeneti rítusokra utal az, hogy a szereplők elsőként csak leányalakoskodóként vehetnek részt. Ennek egy különösen megalázó része a pisiltetés, amikor a szereplők legugolnak, és a bohócnak öltözöttek pedig a botjukat mozgatják alattuk. A szalmatörök a török hódoltság idejére emlékeztet bennünket. Szalmatöröknek egy legény öltözik be önként, emiatt gyakran hiányzik is ez a szereplő, hiszen nagyon nehéz a szalmával kitölni magát. Ezen kívül ő is állarcot húz, turbánt vagy húsmát, és a kezében fokhagyma fűzéres láncos botot vagy ökörszarvkürtöt tart. A szalmatörök, itt láthatjuk a beöltözését reggel, mert nincs konkrét feladata, csak komikus figura, korábban ölelgette és ijesztette a lányokat, ma már azonban együtt halad a menettel, de az alakja utalhat a szalmabábukra is. A kéményseprő a magyar régészi játékok gyakori szereplője, hiszen a falusi emberek figyelmét felkeltették a vidéki alakok is, illetve városi alakok. Ez egy újabb keretű szereplő, akinek az alakítása nem igényel komolyabb előkészületeket, mint láthatjuk. Nincs sok feladata, csupán kormoznia kell, vagy egyszer szalonnát, vagy egy, nem egyszer követ, vagy egy oldal szalonnát elcsennie a háziaktól. A tégverődés szereplői reggel 7 és 9 óra között találkoznak és öltöznek be titokban a művelődési házban. Ezt követi az adománygyűjtés és a felvonulás. Elsőként a művelődési ház előtt várakozó több száz kisiskolást kormozzák be, majd ezek után fokozatosan haladnak a főutcán és bemennek az udvarokba. A bohócok hú-hú kiáltást adnak ki magas hangon, ennek célja a gonosz előzése, illetve a termékenység előmozdítása. Ezen kívül kifekszenek az autók elé, felmennek a buszokra, ott is bekormozzák az embereket, és még a bicikliseket is megtámadják. Délben pihenőt tartanak, és farsangi fánkot és bort fogyasztanak. Délután folytatják az adománygyűjtést. A legtöbben már a kapuban átadják a lányoknak a tojást, akik viszont nincsenek otthon, ők egy zacskóban a kapura akasztják, ezt azonban nem szeretik a fiatalok annyira. Délután fokozatosan lekerülnek az állarcok, majd néhány anyuka megsüti az összegyűjtött tojásokat. Este pedig következik a mulatság. A tikverőzést három korszakra osztottam. Az első hagyományos korszak a kezdetektől az 1950-es évekig tartott. A tikverőzés ekkor belülről szerveződve zárt közösségben a paraszti kultúra részeként került megrendezésre. A tartalom és a forma nem különült el egymástól, a rétusok az egyén és a közösség szükségleteit elégítették ki. A második átmeneti korszak Pesovár Ferenc munkásságának idejére tehető, azaz 1950-től 1983-ig tart. Pesovár Ferenc hatására ekkor jelent meg a nyilvánosság, illetve a hagyomány megszilárdult, hiszen Pesovár ráébresztette a fiatalokat arra, hogy milyen nagy kincs van az ő falujukban, ezért a fiúk tudatos őrzőivé váltak. A harmadik, azaz új korszak, az 1983-tól Pesovár Ferenc halálától napjainkig tart. Ekkor az érdeklődés tömegessé vált, hiszen a tikverődésnek fontos szerepe lett az oktatásban, egyre több kisiskolás látogat el Mohára. A média képviselői is megjelentek, idén például az énekesnő Lola és Jászló László forgatott ott egy főzőműsor, aminek nagyon-nagyon nem örültek a mohaiak. Pesovár Ferencről mindenképpen meg kell emlékezni, hogy a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzkutatója volt, aki az 1960-as években kezdte megfigyelni és publikálni a tikverőzést. Könnyed nyílt természete révén könnyen jó kapcsolatba került a falusiakkal, és támogatta a szokás megtartását, amikor ez akadályokra ütközött. A legfőbb hatása azonban az, hogy meghívta a fehérvári értelmiséget is. Kutatásaim eredményét két nagyobb tervezetet tudtam összefoglalni, az első a tikverőzés korszakaival, a másik pedig a szeretők tulajdonságaival. Korábban már találkoztam a tikverődés hagyományával, azonban azt állapítottam meg, hogy a velem egykorú fiatalok többsége sajnos nem sokat tud róla, hiszen nem hívják fel a figyelmüket arra, hogy milyen fontos élő névszokás van tőlük nem is olyan messzire. Emiatt az volt a célom, hogy dokumentáljam és megfigyeljem a tikverődést, így az ő figyelmüket is fel tudjam elhívni. Ezért néprajzkutatókkal beszélgettem, itt ki kell emelnem dr. Lukács László segítségét, a Szent István Király Múzeum gyűjteményét tanulmányoztam, könyvtárba értem szakirodalmat keresve. Ezen kívül rengeteget beszélgettem a mohaiakkal, főként a fiatalokkal. A tikverőzésen többször is részt vettem, elsőként mint néző, legutoljára idén pedig már segítettem is, illetve megörökítettem olyan pillanatokat, amiket azért nem sokan tudnak fényképezőgéppen. Ennek eredményeként a szereplőket meg pontosan tudom jellemezni, le tudom írni a tikverőzés népszokását, illetve a hagyomány menetét. Így azt a következtetést tudtam levonni, hogy a mohai tikverőzés nem csak egy kivéresedett szíjáték, hanem nagyon-nagyon fontos az ott élő fiatalok és idősebbek számára. Egy példaértékű hagyomány, amely sok ősi elemet tartalmaz, és a népi hagyományoknak egy olyan fontos eleme, amelynek megőrzése mindannyiunk feladata. Köszönöm a figyelmet!